Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, vagyunk tovább a Millás reggelével itt a Rádió Café 98.0-án. Június 12-e szerda reggel van 8 óra 7 perc itt Tanács Gábor.
És itt van Gede Balázs, szép jó reggelt.
És persze a hallgatók is, ja igen, ezzel fejeztük be, hogy ez az üzenete, hogy Antifor prezident, mert hogy egy ügyes ezermestert ismertünk meg a hírszerkesztő kollégina személyében, aki kávéfőzőgépet javít, a klímát rendszabályozza, mi volt még valamit, vagy a nyomtatót.
Nyomtatott egy pillanat alatt
helyrevágja. Csupa furmányos, ilyen nagyon finom eszközökkel, ugye a kávégépet kibe kapcsolta, és azzal javult meg a nyomtatót, oldalba rúgta, és azzal állt vissza a működés a klimát.
Miközben a híreket
mert közölte, hogy itt ideg van.
Összeállítja, igen. Mindent igen. Egyszerre, igen.
Na, az elérhetőségünk 0636 980 980, ide írhattok nekünk üzenetet, kérdést, gyorsan megnézem, hogy van esetleg útinfo. Azt mondja Morgan Freeman kartársak, hát a közszolgától az üllői klinikai dugulást mutat a körútig, de naon csúnya módon, még a Korányi is keresztben áll. Ezt ugye hallható, hogy Löpapa írta nekünk. Aztán mi van még itt? Útinfó nincs, úgyhogy mehetünk tovább. Egy érdekes területre hajókázunk, hát nem vagyunk azt hiszem olyan nagy fogyasztói, de annál inkább izgat maga az iparág.
Néha kis befektetői.
Azért mondom, hogy mint befektetés az izgat, viszont talán az egyik legnagyobb hazai szakértője, hanem a legnagyobb a vendégünk, Orbok Ilona, a BDO Magyarország cégcsoport egyik ügyvezető tulajdonosa. Szia, jó reggelt!
Köszönöm szépen a bemutatást, és jó reggelt!
Hát igen, nem mintha kéne, ugye, mert a cápákból biztos ismernek, és azt is tudják a kötődésedet a luxusiparhoz a kedves hallgatók. És akkor kezdjük is azzal talán, mint iparággal, illetve annak a hazai szintjével, hogy mennyire erős, vagy mennyire van meg az a fogyasztói réteg már Magyarországon, van, tudom, de hogy mennyire lehet erre üzletet alapítani, mennyire jó piac a luxus termékeknek Magyarország?
Magyarországon erről picit nehéz beszélni, mert ugye ez tipikusan nem egy olyan iparág, amiben Magyarország, hogy úgy mondjam, erős, hogyha ketté választjuk mondjuk a brendek és a fogyasztók szintjén, akkor brandbe hivatalosan nincsen olyan magyarországi márka, ami a hivatalos luxusipari márkák közé tartozna. Szerintem azért egy pár van, ami minőségileg biztosan beleérthető a luxusiparban, illetve Magyarországon elég kevés nagy nyugati luxusipari márka van bent, hogyha az Andrássy útra gondolunk, akkor csak egy pár üzlet van.
Hát
itt,
igen, nagyon szembetűnők, nagyon ismertek jelen vannak ott, de hát ugye mélységében néha olvasni, amikor levadásznak egy-egy politikust egy drága táskával, vagy ilyesmi, olyan brandnevek jönnek fel, amivel én nem is találkoztam, elnézést.
De ezt egyébként a helyi keresetek, vagy a helyi legtehetősebb aránya alapján döntik el a cégek, hogy hova mennek be, és melyik városba nyitnak üzleteket?
Vagy igen, ugye ez nagyon érdekes, tehát például Magyarországon is volt itt olyan márka, aki már kivonult luxusipari márka, aki azért jött be, mert nekik bizonyos lokációkon meg kell jelenniük, de hát hogyha tartósan ugye nem tudnak nyereséget produkálni, akkor azért kimennek, de egy-két évet várnak azzal, hogy akkor megnézik, hogy sikerül-e vagy nem. De visszatérve a magyar fogyasztókra, én azt gondolom, hogy magyarországi fogyasztók is inkább külföldön vásárolnak, nem pedig itthon. Az itthoni luxusmárkák, mert úgy értem, ezek a nyugati cégek, azok főleg a turistákra építenek, tehát hogy a turisták, amikor itt vannak, akkor ők vásárolnak ezekben a boltokban.
Aha. Ugye az előbb, amikor termékoldalról vizsgáltuk a luxust, említetted, hogy nem érik el sokszor, vagy talán sehányszor a hazai gyártók ezt a luxus színvonalat. Ezt hol lehet meghúzni, vagy honnan mondjuk azt egy termékre, hogy ez egy luxus termék?
Nagyon-nagyon hivatalos definíciója ennek így nincsen, viszont vannak olyan luxusipari riportok, kiadványok, tanulmányok, amik ugye listáznak cégeket. Ez általában 3-400 cég szokott lenni, ezek között, ha jöttem, nincsen magyar cég, tehát én így értettem, hogy nincsen ebbe magyarországi cég, de minőségben szerintem vannak, hát akár hogyha a borra gondolunk, kozmetikai termékek, stb. Tehát azért vannak olyan termékek, amik minőségbe, akár árában is beletartoznak.
Kis manufaktúrák, akár a divat, vagy pont az említett táska márkákból, vagy ilyenekre gondolhatunk.
Igen,
talán, ugye, ami magas
akkor
minőség.
A befolyásom nincs a luxusiparra, hogy ezekre a listákra magyar márkákat fel tudjak tenni, de igyekszem.
Igyekszem, jó. Volt valami, azt hiszem belét folytottam egy kérdést.
Nem, én csak egy leragadtam, hogy érdekes, hogy a magyarok, akik ezt megtehetik, inkább külföldön vásárolnak, és akkor viszont elég sok külföldi turista van, a külföldi turisták is megválogatják, hogy hol vásárolnak, tehát Budapesten nem vásárolnak annyira luxus terméket, csak eszembe jutott Mykonosz, ami alapvetően egy kis görög sziget, oké, hogy alapvetően luxi sziget, és mondjuk a többihez képest drágább is, és mondjuk a leggazdagabbaknak a kedvence, de ott egy egészen kicsi helyen, egészen döbbenetesen sok luxus márka képviselteti magát, mondjuk több, mint Budapesten, ahova mondjuk mennyiségében nyilván több turista érkezik, de ezek szerint nem annyira a leggazdagabbaknak a célterülete Budapest. Itt vesztette meg kicsit a fonalat, hogy hol mennyi bolt van, meg mennyi márka képviselteti magát.
Igen, nagyon érdekes, hogy pont Mykonosz is, de több ilyen lokáció van, akár Portofino, Samorit, stb., amik hát gyakorlatilag pici faluk, hogyha így nézzük, de sokkal több luxusipari márka van. Itt ugye azért is nehéz vásárolni, egyrészt kevés a bolt, másrészt kicsi a kínálat. Tehát itthon nem erre az ultra vagyonos magánszemélyekre mennek, mert a luxusiparnak is ugye, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, hogy kik a fogyasztói, akkor vannak a nagyon vagyonos magánszemélyek, amúgy ők adják az iparág bevételének a 40%-át, az nagyon sok, és ez összesen 8-10 millió ember a 400 milliós fogyasztói bázisból. Ők azok, akik hát a vagyonuk vagy a vagyontermelő képességük is válságálló, tehát ők mindig is masszívan fognak költeni ebben az iparágban, és nem annyira érzik meg, hogyha mondjuk a világgazdaságban olyan a helyzet, hogy kicsit problémásabb. Van a másik fogyasztói kör, az úgynevezett aspiráló vásárlók vagy felhasználók. Ők azok, akik hát inkább a belépő szintű fogyasztók, ilyen 3-5 ezer dollár között költenek egy évben, 2-3 terméket vásárolnak. Na most ők nagyon megérzik, hogyha a gazdasági helyzet nem olyan jó, és ezért is van most a picit egy lassulás megfigyelhető a luxusiparban, mert ezek az aspiráló vásárlók, amik több mint a fele a luxusipari bevételnek, az ő gazdasági helyzetük most nem annyira jó. Itt a világgazdasági turbulenciákra gondolok, magas kamatkörnyezet, kiszámíthatatlan geopolitikai helyzet, ők bizony
ezt
megértik.
Akkor jó, amikor megy a szekére, és akkor költenek, de azt megérzik, amikor valami visszaesés van, és akkor visszafogják magukat szembe azzal, akinek olyan vagyonfelhalmozás van mögötte, hogy ezeket a mozgásokat azért ki tudja ülni szépen, és ugyanúgy tud fogyasztani, mint korábban.
Igen, ezek az aspiráló vásárlók ilyenkor nem a luxusiparból választanak, hanem inkább a prémium szegmensből, ugye az egy másik szektor, a luxus és a prémium, úgyhogy az aspirálók miatt most az iparágnak azért nem annyira megy, egy lassulás figyelhető meg, van akinek így is megy, azoknak a brendeknek, akik nyilván a ultra vagyonos magánszemélyekre fókuszálnak, gondolok itt mondjuk egy Hermészre, ahol nagyon magas a belépési szint, tehát ott igen nehéz bármit is jobb áron megvásárolni, outletje sincs, de most nekik mindig is ment, hogyha a részvényeiket is nézzük, mert ők erre a körre esküdtek, akinek ugye a vagyona szinte válságálló.
Uh-huh. Uh-huh. Akkor ez magyarázat arra is, pont itt az adás előtt beszélgettünk ugye a Louis Vuitton részvényekről, hogy pont tavaly előtt év végével indult egy ilyen emelkedő szakasz, ami össze gyakorlatilag olyan hírek jöttek, hogy ahogy a kínaiak jönnek ki, és megindulhat a gazdasági felemelkedés, a kínai az szeret vásárolni európai márkákat, és ez meg is emelte az árfolyamát az LVMH-nak, akkor ők tipikusan ezek az aspiráló vásárlók, gondolom, mert ugye épp amikor náluk volt egy ilyen beszűkülés, akkor eltűntek, akkor a gazdasági visszaesésnél nem vásároltak, amikor a kilátások jók, akkor meg számítottak rá a luxus márkák képviselő, hogy akkor jönnek és költenek.
Igen, ugye hát az LVMH-nak tavaly volt ugye a legnagyobb cég érték, azt hiszem 500 milliárd eurót ért,
igen,
el, volt a legértékesebb.
Volt a csúcson, igen.
Aztán
a Dán cég.
És a világ leggazdagabbik listán is ekkor eltérre, ugye?
Árnó úr.
Igen,
Bernard Árnó. Igen. Úgyhogy az LVMH az volt Európa legértékesebb cége, most is azt hiszem a második, mert az Adán gyógyszergyártó cég vette át a helyét, de a kínaiakra visszatérve, igen, Kína és a kínaiak, vagy ázsiaiak, az egy nagyon fontos piaca a luxusiparnak. Például, ha már LVMH-ról van szó, az első kávézóját ő nem Párizsban nyitotta, hanem Oszakában. Tehát ő nagyon-nagyon-nagyon figyel az ázsiaiakra, de nem csak az LVMH, hanem az egész luxusipar több olyan divatbemutatót rendeztek meg, amit kifejezetten az ázsiaiakra fókuszálva készítettek, vagy ha a Gucci-t nézzük, ugye neki egy óriási fellendülése volt a elmúlt években, most mondjuk visszaesése van pont Ázsia miatt, mert ő az ázsiaiakra tervezett, és neki az hozta a nagy boomot, hogy kifejezetten azokra a fogyasztókra vagy felhasználókra tervezett termékeket, de nekik most annyira nem megy, most annyira nem vásárolnak, ez abszolút érződik. Tehát a Gucci most ebben az első pár hónapban az évben azért nem produkált új eredményeket, profit warningot is kiadott a tulajdonos.
Aha, hát logikusnak tűnik, hogy Ázsiában azt hiszem számosságukat tekintve is a legtöbb új milliómos, milliárdos ott van egy nagy dinamika, számosságukat tekintve, meg vagyonukat tekintve is, ugye elég szép kis vásárló közönség jöhet össze a luxusipar számára, és erre nyilván építenek is.
Közbevetett kérdés, a vásárlás hol történik? Tehát itt még mindig a fizikai boltok vannak a középpontban? Ez mennyire tud a luxus költés átterelődni az online csatornákra például?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye COVID ideje alatt ezek az online luxus piactereknek a bevétele nagyon megnőtt, és egy nagyon nagy hype volt körülöttük, és nagyon sokan ott vásároltak, nagyon fölment a cégeknek az értéke az online piactereknek, luxus piactereknek. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy az idei évben majdnem mindegyik kézzétek egy csődbe ment. Tehát, hogyha mondjuk,
ilyen szinten estek vissza, hogy...
Eszméletlen szinten visszaestek, tehát ha mondjuk egy Farfetch-re gondolunk, ami egy ismertebb ilyen luxus piactér, ott mondjuk egy dél-koreai befektető jött, aki egy 500 milliós tőkeinjekcióval befektetéssel kimentette a csődből. De vannak olyan luxus piacterek, amik egyik napról a másikra teljesen csődbe mentek, és nem is tudnak fizetni se a fogyasztóiknak, se a márkáknak. Tehát az online piacterek nagyon rossz állapotban vannak. Egyetlen van a MyTerezza, ami fent van még, de neki egy óriási cégérték visszaesése volt. Azért, mert az emberek visszatértek ugye a fizikai boltokba. Nyilván ezek azért olyan magas árcédulás termékek, amiket meg szeretnél nézni. Hát azért online több ezer, tízezer, százezer euróért vásárolni azért az...
Meg sokat beszélgetünk a vásárlói élményről, de azt hiszem, hogy itt aztán igazán, és ezek a vásárlók, tehát magát a vásárlást is egy élményként, egy tevékenységként élik meg, nem pedig kattingatás formájában, hogy várjuk a csomagot, és akkor örülünk.
Persze, meg ez a kör nagyon szereti ugye azt az élményt, hogy bemegy a boltba, és akkor tényleg kiszolgálják, körülugják, pesgő, üljünk le, stb. Tehát ez egy nagyon fontos része a luxusiparnak, és ők építenek is rá, tehát ők rengeteg marketing büdzsét költenek arra, hogy a vásárlónak az élménye az milyen legyen, amikor egy ilyen termékhez hozzájut. Úgyhogy abszolút visszatértek a fizikai lokációkba vagy boltokba az emberek, és az online-nak nagyon nem megy luxusban.
Hogy néz ki a másodlagos piac a luxusiparban?
Ez egy 45 milliárd eurós iparág, ami azt gondolom, hogy nem kicsi, és én mindig azt szoktam mondani, hogy a luxus az a paradoxonoknak a világa, mert kevés olyan más iparág van, ahol elmondható, hogy minél régebbi valami, annál értékesebb. A luxusiparban ez általában így van, ha csak autókat nézünk, ugye, nincs ma olyan drága új autó, mint egy régi oldtimer, vagy egy klasszikus autó.
És azért néhány évet várni kell rá azért. Először még csökken az értéke, és csak utána kezd el.
Hát luxusban azért más. Tehát igen, ott is van olyan, amit megveszel. Uh-huh. Igen, de ez azért van, és a másodlagos piacnak a luxusiparban azért van jelentősége, és azért drágább általában majdnem minden. Nagyon nehéz a hozzájutás.
És a hozzájutás,
tehát ha itt autókra, órákra, táskákra gondolunk, akár borokra, stb., nagyon-nagyon nehéz hozzájutni.
Sok esetben jó, hogyha egy listára fölkerülsz, amin keresztül várhatsz,
hogy megkapjál egy... De itt ilyen 8-10 éves várólista vannak, és senki nem garantálja, hogy te akkor a nap végén fogsz kapni. Most ezt árazza be a másodlagos piac, és ezért van az, hogy mondjuk egy termék adott esetben 2-3-szorosa a bolti árnak, úgymond használtan, ha lehet ezt így fogalmazni, mint hogyha te újonnan vennéd meg, mert nagyon-nagyon nehéz hozzájutni.
Most akkor nem tudom eldönteni, hogy akkor luxus részvényt vegyek, vagy egy autót, melyikkel járok jobban.
Ez egyébként jó kérdés.
Hát ha hozzá tudsz jutni, akkor én a terméket mondom, mert az majdnem biztos, hogy 2-3 szorozza az értékét, a akár rövid távon. Azért mondjuk vigyázni kell, ezzel például órákra szokták ugye mondani, hogy most azért a gyors visszapattanás az nem olyan valószínű, tehát ha valaki csak befektetési szándékkal vásárol, akkor értsen hozzá azért eléggé, hogy most tényleg melyik márkából melyik modellt kell megvenni ahhoz, meg hát legyenek meg a bolti kapcsolatai, hogy mondjuk kiadják neki azt az órát. Különben azért viszonylag hosszabb időt kell várni, tehát mondjuk egy 10-15 évet, hogy tényleg annak az értéke.
Hát még a Merkur se volt annyi az átkosban. Úristen, 10-15 hát évet.
És ha hozzájutottál az akkori Dacia-hoz, az nem ment fel az ára annak.
Nem ment fel.
Bár egyébként a Dacia pont
a rossz példa. A luxus ebben különbözik.
Pont rossz példa, mert azt mondták egyébként, hogy ha kiúsztad a Merkur terepről, és ugye a 3 hónapot felett vártál, akkor jobban el lehetett adni. Igen. Egyrészt ugye a lista miatt, másrészt meg rendszeresen Lukas benzintankkal, meg mindenféle problémával jöttek ki, és addigra minden meg lett javítva rajta, és onnantól lett az egy jó autó, de hát az közel, az nem
jó, hát egy Ferrari esetében, ami nem az a helyzet.
Igen. Szóval igen, hogyha befektetés, és most adjunk a részvénynél, mert látható, hogy a termékhez jutás azért nem olyan egyszerű és egyenesági, megérteni
szerintem
is kell
hozzá. Szerintem
a hallgatóink
nagyobb rész, és inkább a kis igen. befektető vonalon maradna, mint a nagy, egy nagy értékű luxus.
Ez hogy érdemes? Tehát eltekintve az ilyen magamfajta spekulációktól, tehát hogyha egy portfólióba rendezzük, akkor hol a helye a luxus termékeknek? Mikor érdemes belőlük vásárolni, milyen súllyal érdemes tartani, kötelezően kell tartani folyamatosan? Mert a válságállósága nekem egy ilyen kicsit ilyen kiegyensúlyozó szerepet is felmutat ezeknél a részvényeknél. Szóval hogy viszonyuljunk hozzájuk?
Én azt gondolom, hogy ez egy válságálló szektor. Itt is azért valamennyire érteni kell hozzá, mert vannak olyan márkák, amik nagyon be tudnak esni, de vannak, amik ugye stabilan mennek. Tehát én azt mondom, hogy portfólióban mindenképpen van helye luxusipari cégnek, vagy részvénynek. Annál is inkább, hogy hosszabb távon 5-10 évvel azért majdnem mindegyik márkának a részvény árfolyama az növekszik. Ha mondjuk egy Hermész nézünk, amit már említettem, hogy ő neki egy elég jó stratégiája van, mert arra a fogyasztói körrel ő, akinek szintén válságálló vagyona, ott 5 év alatt 2,5-szereződött mondjuk az árfolyam. Az mondjuk azért egy elég jó papír igen. szerintem, tehát ez kevés tudja.
Tehát az így kimutatható, hogy a legfelsőbb kategóriára célzó cégek felül teljesítenek?
Igen.
Tehát akkor ez...
Abszolút, abszolút.
Tehát és válságállóban, tehát Chanel, rossz időszakban, és akkor ők jobban...
Igen, miket Chanel nincs tőzsdén. De hogy azok a márkák, akik erre a körre lőnek, azoknak a részvény árfolyama az majdnem biztosan nőni fog. Szemben azokkal, akik mondjuk egy Gucci, aki a Kering csoportnak a tagja, ott most egy visszaesés figyelhető meg. De ők mondjuk inkább ezekre az aspiráló vásárlókra vagy felhasználókra építettek. Hát ez most meg is látszik, mert nekik visszaesett mind a bevétel, mind a profit, így ugye a részvény is, vagy a részvény árfolyam.
Tehát ez inkább azoknak való, akik a ciklusokat is jobban érzik, és gondolom a leszálló ágban.
Hát valamennyire értenek hozzá, vagy akkor tényleg ezekbe fektetnek, mondjuk egy LVMH-nak a részvénye is általában azért fölfele szokott menni, vannak volatilitások, de hogyha mondjuk vár az ember 2-3 évet, ami még mindig nem egy olyan hosszú idő, akkor én azt gondolom, hogy ez egy jó befektetés, és a portfólióba elfér.
Mi nem látunk bele ennyire. Milyen izgalmas résztendenciát, vagy ami most újdonság, és sose gondolnánk rá, akkor mit mondanál, mit emelnél ki, ami szerinted most a legizgalmasabb a luxusiparban?
Hát én mindenképpen a laboratóriumi gyémántok térnyerését emelném ki.
Hát azok meg hogy működnek?
De hát az nem veszély inkább, hát hogyha ez már egy valóság.
A
veszély
a természetes gyémántra, de amúgy...
Na jó, de arra is, hogyha ezt kitaláltuk, és lehet csinálni, akkor onnantól bármilyen mennyiséget lehet csinálni.
És ez így van.
Bár azt valószínűleg most... is tud bármennyit előállítani, és végig is drága.
De ez most olyan érdekes, amit mondtam, a Swarovski is, meg a Pandora is, ők most beruháztak laboratóriumokba, ahol gyémántokat állítanak elő, és ők árulnak gyémántot, nekik van gyémánt kollekciók. A Pandora egyik évvel a másikra kétszerezte a részvény árfolyamát. Tehát ő mondjuk egy nagyon jó befektet, de emiatt. Uh-huh. Azért, mert ő most laboratóriumi gyémánttal foglalkozik. Ugye? De ez még lehet följebb, úgyhogy még lehet hogy nem vagy olyan rossz vonal. Szóval az elmúlt években ezek a laboratóriumi gyémántok olyan minőségűek és olyan előállításúak, teljesen ugyanolyanok, mint a természetes ékszer gyémántok, tehát szabad szemmel nem lehet megkülönböztetni, uh-huh. és nagyon-nagyon népszerűek. Tehát Amerikában minden második gyémánt ékszer az laboratóriumi. Uh-huh. Korábban ez több hét volt ennek az előállítása, ma pár nap, olyan cikket is olvastam, hogy pár óra, ezt mondjuk azért kicsit kétlem, és mondjuk egy olyan $200-300 per karát az előállítási költség. Aha. Na most itt azért a természetes gyémánt, és egyetlen egy óriási különbség van köztük, az az ára. És itt akár a természetes gyémánt és a laboratóriumi gyémánt ára között 95%-os különbség is lehet, ugye nyilván a laboratóriumi javára, nyilván a minél nagyobb karátoknál, a minél nagyobb köveknél. És hát ez ugye elég népszerű, mert hogyha az embernek van egy fix büdzséje, mondjuk egy eljegyzési gyűrűre, igen. és mondjuk vehet természetesből egy, nem tudom, 0,1 karátot, amit úgy alig lát valaki, igen. meg mondjuk egy 1-2 karátot, ami már azért szabad szemmel is nagyon jól látható.
És nyilván akkor... a külső szemlélőnek nem tűnik föl, hogy az
hát az éppen... valószínű, hogy
hát
nem.
És a nagy márkák is ezzel dolgoznak, tehát a Louis Vuittonnak is van laboratóriumi gyémánt kollekciója, ő is beruházott amúgy ilyen laboratóriumban. Ez talán még jobban igazolja azt, hogy nem csak a kisebb, vagy hogy bizsú márkák, mint Swarovski, Pandora használják, hanem a nagy márkák is elkezdték a laboratóriumi gyémántokat beépíteni az ékszer kollekciójukba.
Hát ez nagyon izgalmas.
Abszolút.
Még egy területet nézzük meg, esetleg a luxus ingatlanokét, hogy azzal hogy állunk. És itt megint kezdhetünk azzal Magyarországgal, azért már lehet milliárdos összeg szintű ingatlanokat is látni, itthon azt gondolom az már nevezhető luxusnak.
Igen, 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 igen. Most amúgy a luxusiparban, hogyha mondjuk a kereskedelmi ingatlanokat nézzük, ott milliárdos értékek vannak euróban, ami igen. egy picit más, mint, ugye, kicsit más szint, mint forintban, de most abszolút az a tendencia az elmúlt évben, meg az idei évben, hogy ezek a nagy cégcsoportok, LVMH, Kering, vagy akár Monobrand Chanel is, nagyon nagy értékű kereskedelmi ingatlanokat vásárolnak, ugye a top lokációkon, tehát New York Fifth Avenue, Champs-Élysées, Párizs, Milánó, Montenapoleone, és például Kering az most 1,3 milliárd euróért vásárolt meg az idei évben egy Montenapoleone-nén, ugye Milánóban ingatlan. Nyilván ezzel az a céljuk, hogy ezek a világ legdrágább négyzetméterű utcái, tehát jól fogják tudni kiadni, illetve ugye biztosítják saját számukra a megjelenést, és nem függnek. Vagy...
Tehát ebben ők is benne vannak, és ki is adják részeiket.
Így van. Aha. Tehát most például, amit a Kering csoport megvet, neki ott van üzlete, plusz a LVMH-nak is kiad belőle egy
részt. És akkor így hoznak létre egy ilyen luxus üzletházat gyakorlatilag a igen. maguk képviseletének a vezérletével, hogyha lehet így nevezni.
Így van, mert hát, hogy nekik meg kell jelenni uh-huh. ezeken a lokációkon, és akkor így tudnak ingatlanokhoz jutni. Csak érdekel, például tavaly évben a LVMH 2,5 milliárd euróért vásárolt ingatlanokat Champs-Élysées-n és a Fifth Avenue-n, úgyhogy nagyon nagy összegeket költenek.
Ezek, igen, igen. Hát, még folytathatnánk, csak időnk nem engedi, ennyi volt a mai keret. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, egy olyan területre tudtunk így hajókázni, amire így talán kevesebbet és kevesebben látunk rá. Úgyhogy köszönöm még egyszer, és szép napot neked.
Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!
Orbók Ilona volt a vendégünk, a BDO Magyarország cégcsoport egyik ügyvezető tulajdonosa.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem... De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Hát az a helyzet, hogyha olvasom az idézetet, biztos nem gondolnám, hogy kitől származik, meg hogy már milyen régi. De mondjuk el gyorsan.
Jó. Akkor még nem mondjam, hogy ki.
De azt nehogy ki mondta, akkor jön az idézet.
Na, gondolj bármelyik problémára, vagy kihívásra, amivel szembesülünk. A megoldást mindegyikre azzal kell kezdeni, hogy oktatás.
Mondta.
De még kicsibe is, ugye, amikor arról beszélünk, ugye, hogy valami termék, szolgáltatás, vagy innováció, akkor mindig előjön ez az edukáció. Edukálni igen. kell a fogyasztót. Tehát az is az oktatásnak egy egész alacsony szintje, uh-huh. ugye pár dolgot, információt el kell juttatni, hogy működjenek a dolgok.
Igen, de az elmúlt 10-15 évben azért elég egyértelmű. Hát mi néhány ország kivétel nyilván, például itt is egy viszonylag hozzánk közel található ország is, aki ezt máshogy gondolja, de amúgy ebben azért általában egyetértés van, hogy per pillanat, illetve a digitális világ felé haladva, aztán különösen az oktatásban nagyon sokat kell investálni, de egyébként már André Kosztolányi, hogy is persze megmondta, hogy a legjobb befektetés családi szinten is
így van
a saját gyermekünknek az oktatásába investálni. Na minden esetre ezt, amikor ő elnök volt, és bejelentett egy oktatási programot, nyilván ehhez kapcsolódóan politikusként mondta George H.W. Bush, tehát az idősebb annak idején, de hát avóta is nagyon fontos persze.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Egy érdekes gondolatkísérletbe fogunk, de nem is gondolatkísérletben, ennek vannak, tehát ennek megvannak a létező gyakorlati lépcsőfokai, hogy egy terméket a piacra vigyünk, egy innovációt, és most megpróbáljuk úgy végigkísérni, mondjuk 50 éves a Rubik kocka, és mi lenne, hogyha most találná föl? Hogy kerülhetne ez a piacra? Hogy tudná megvetni a lábát ez a termék? Gyulasi Georginával fogjuk ezt megbeszélni, a Nemzeti Innovációs Ügynökség kommunikációs igazgatójával. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát 50 éve gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy töretlen a lendület és a népszerűség, ami a Rubik kockát övezi. Gondolom ez egy ilyen innovációs, abszolút egy innovációs sikerként lehet elkönyvelni, hogy ilyen jól tartja magát ennyi idő után is ez a termék.
Így van, és hát én azt mondom, hogy szerintem nem, hogy töretlen, hanem egyre népszerűbb világszinten a Rubik kocka, ami így ezzel, hogy most 50 éves az innováció ünnepe is, hiszen egy olyan innováció, ami azt bizonyítja, hogy a valódi innovációnak, egy jó ötletnek nincsen lejárati határideje. Tehát tényleg nem sikerült, úgy, hogy mondhatjuk úgy, lenyomni.
Igen, ráadásul egy olyan sikerről beszélünk, ami nem Magyarországon világhírű, ahogy néha ugye egy-két felhájpolt dologgal van, hanem tényleg az egész világ ismeri.
Így van, az egész világ ismeri, és amikor elkezdtünk gondolkodni azon, hogy mi hogy kapcsolódjunk az 50 éves évfordulóhoz, akkor leginkább arra fókuszáltunk a Nemzeti Innovációs Ügynökségnél, hogy arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a vállalkozásoknak igenis kik elő kell lépni az ötleteikkel, az innovációikkal. Ugye nagyon-nagyon sok innováció vagy kutatási eredmény van, ami a fiókban végzi. Ez nagyjából azt jelenti, hogy az innovációknak vagy a kutatási eredményeknek pontosabban a 30%-a az, amiből egyáltalán elindul valami. A többi az mindegy fiókban végzi, és arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy igen, elő kell jönni vele, meg kell próbálni, mert bármelyikből lehet egy olyan, ami 50 év múlva is siker lesz.
Akkor kicsit játszunk el a gondolattal, hogy most előkapom a fiókból ezt a találmányomat, mondjuk én, mint Rubik Géza, vagy nem tudom, vagy Gede Ernő, és próbálnék egy ilyen világhódító útra indulni. Hogyan kezdjem?
Igen. Elővettük a Nemzeti Innovációs Ügynökségnek a portfólióját, az a szerencsénk, hogy mi gyakorlatilag egy vállalkozás vagy egy ötlet kifejlesztésének bármelyik pontjánál be tudunk lépni, hogy segítséget nyújtsunk. Így, hogyha például egyetemista vagy, és egyetemen jut eszedbe az ötleted, akkor biztos, hogy az egyetemen a Hungarian Startup University programhoz javasolják, hogy csatlakozzál, ahol ugye Rubik Ernőnek is azt tudtuk volna mondani, hogy egy kétfél éves tantárgy keretében, első fél évben tanulja meg, hogy hogyan kell jól vállalkozni, második fél évben pedig gyakorlati képzést kapott volna, és akár a végén egy pitch-el befektetőket is szerezhetett volna a kockának. Tehát, hogyha ma Rubik Ernő egyetemista lenne, akkor ezt tudnánk neki ajánlani, hogy csatlakozzon egy NIUS programhoz az egyetemen. Viszont, hogyha ő ugye egyébként már idősebb volt, nem egyetemista volt, amikor kitalálta a kockát, De a kutatóknak is van javaslatunk, ugyanis hogyha egy technológia transfer cég jön létre az egyetemen, akkor ott abban tudnak segíteni, hogy piacra vigyék ezt az ötletet, és a bevétel az az egyetemnél maradjon, vagy a kutatónál maradjon, nyilván ez megegyezés kérdése, de ez a technológia transfer programunk, ez pontosan arra szolgál, hogy az egyetemeken megszerzett, vagy kialakított tudás az bevétel termeljen az egyetem, meg ne csak a kutatók fiókjában végezze, hiszen ugye a kutatóknak nem dolga az, hogy ők a piacon jól mozogjanak, gazdasági előnyt szerezzenek, és erről már nálatok is beszélt a kolléganőm, erre vannak ezek a technológia transfer cégek. De hogyha már vállalkozó lenne Rubik Ernő, aki ma behozza a nőhöz a Rubik kockát, neki is vannak javaslataink, tudunk inkubátorokat, befektetőket találni, akár egy mai Rubik Ernőnek, vagy bármilyen más vállalkozásnak, hogy hogyan tud megerősödni a hazai piacon, és hát a legizgalmasabb az mindig az, ami a Rubik kockánál is biztosan jól jött volna annak idején, hogy a külföldi piacra lépést hogyan tudjuk segíteni, aha, hogy ne csak egyszerűen világhírű legyen, hanem abból tényleg úgy legyen haszna, hogy azt megéri, hogy nincs vesztesége, vagy nem érzi azt, hogy lehetett volna jobban csinálni. Ebben segítjük a vállalkozásokat. Egyébként most a London Tech Week-en is vannak kint startupok, akik elvégezték nálunk az Expand programot, és őket kivittük a London Tech Week-re, hogy segítsünk neki külföldi piacot szerezni. Ugyanezt tudnánk a Rubik
ez nagyon klassz lenne, hogyha ott lennének eredmények, majd biztos beszámoltok róla. És ugye hát a külföldi piacra lépés mellett, ugye, hogy persze, hogy az eredményes legyen és hasznot hozzon, hogy ne sérüljenek jogok és ne érje kár, ugye nyilván ott minden országban a szabadalmi jogokat meg kell szerezni, le kell védetni ezeket a termékeket és úgy haladni előre.
Így van, igen. Hát, hogyha csak azt nézzük, hogy a Rubik 50 név is most egy külföldi cégnél van már, tehát azt, hogy ezt használni tudjuk. Igen, ahhoz nekünk egy kanadai cégtől kellett engedélyt kérnünk, úgyhogy ezek nagyon-nagyon erősen jelen vannak a mai napig, és igen, erre nagyon kellett figyelni Rubik Ernő.
De vannak ilyen szemfülesek, akik azt mondják, hogy jön az 50. évforduló, és akkor...
Nem, hát ugye ők akik a játékjogait is megvették, csak ők az 50-edüket is. Mert hogy Kanadában, igen, ott ennyire tudatosak, hogy tudták, hogy jön az 50. évforduló, sokan foglalkoznak ezzel, le kell védetni a Rubik 50 nevet. Ezt javaslom a magyar vállalkozásoknak is, hogy ahol úgy érzik, hogy ebből valami hasznot tudnak húzni, már nem a Rubik 50-ből, hanem persze a saját nevükből, akkor azt védessék le, mert nagyon-nagyon fontos az iparjogvédelem.
És ugye egy-egy név levédetése, gondolom az nem is olyan nagy költség ahhoz képest, hogy milyen előnyökhöz lehet jutni, vagy milyen hátrányokat lehet elkerülni.
Igen, van némi előképzettségem, ugye a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalán keresztül, és akkor kiszámoltuk, hogy egy védjegy fenntartása az gyakorlatilag egy év alatt az 5 túró rudiára, tehát pár ezer forintra lebontható. Egy vállalkozás életében azt hiszem, hogy ez nem lehet olyan költség, amin el kell gondolkodni, hogy ez egy tényleg működő jó ötlet.
Így van, akkor marékszám érdemes ilyen neveket és ilyen dolgokat levédetni. Jó, akkor elmondtunk mindent erről az útról, ugye?
Igen. Így van, igen, hát tervezünk még más aktivitásokat is, ma is lesz még olyan valahol a városban, amiről még nem beszélhetek, de a közösségi oldalainkon majd lesz róla tudósítás, úgyhogy érdemes követni minket. Annyi, az a baj, hogy nagyon korán vagytok, majd 11-kor már elmondhatnám.
Jó, tehát majd lesz valami, amiről még nem mondhatunk
semmit. Majd lesz valami a városban, igen. De tervezünk másak. Igen, de tervezünk több aktivitást is, ugye lesz a Hungarian Innovation Week ősszel, ott is biztos, hogy kapcsolódni fogunk a Rubik 50-hez, úgyhogy minden megmozdulásunknál szeretnénk egy kicsit erre is emlékeztetni az innovátorokat, hogy a valódi innovációnak nincs lejárati határideje.
Nézd, lehet, hogy ez volt a legjobb promóció, és 11-től a Google-t ellepik a különböző kereső szavak, hogy rájönnek, hogy mi lesz hol majd
mi
a
lesz
napfolyamán.
Hol? 10 órakor valahol valami lesz.
Okay,
közösség oldalunkon fent lesz.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, szép napot kívánok.
Én is köszönöm, sziasztok, szép napot.
Gyulasi Georgénával, a Nemzeti Innovációs Ügynökség kommunikációs igazgatójával beszélgettünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Mondja meg a kapitánynak, szálljon le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
Kórházba? Miért, mi az?
Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
Millás reggeli.
Írja egy hallgató, hogy a nagyapám az átkosban annyira adta el a használt rabiát, amennyire megvette az újat. Hát igen, ez pont a Merkuros sorba állása az, ami fölértékelte a használtat, ugye, hogy ott azonnal hozzá lehetett jutni. Nyilván annak volt egy felára, hogyha az egy újszerű állapotban lévő.
Életem első és nagy szerencsés nyeresége volt, hogy pont a rendszerváltás után dolgoztam egy évet külföldön, és akkor kerestem egy kis pénzt. És mikor hazajöttem, akkor járt le a 6 éves kiutalásunk.
Aha.
És akkor jött be, hogy aki kemény valutát ad, annak nem kell várnia. Ugyanakkor a kiutalásnak pont a várakozás miatt értéke volt, tehát nekem majd nem volt fontos a kemény valuta, azért megvettük a kocsit, ami így sajnos Koda favorit helyett Lada Samara lett, amelynek a gyújtás elektronika problematikájával csak később ismerkedtünk meg, és folyamatosan...
De pont egy morgó szerdában
jövő problematika. Igen, és egy idő után csak lejtőn mert parkolni, hogy biztos, hogy...
Berőfennyen induláskod.
Na mindegy, szóval érdekes volt, annak volt egy másodpiaca valóban. Uh-huh. Tehát egy izgalmas időszak. Kiutalást el lehetett adni felárral, igen.
Na jó, hát akkor jöhet Szoller Andi a friss hírekkel.
Aztán ingatlanpiacot megnézzük, a legfrissebb tendenciákat, mert mintha beindult volna.
Van egy kis mozgódás az árakban is, ugye, ami érthető, hogy a tranzakciószám növekedés magával hozta, de azért ez még nem egy.
De hol és mekkorát?
Elszállás, igen. Ezeket fogjuk majd feltérképezni. Balogh Lászlót fogjuk felhívni, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét.